Mennyi atyánk, köszönjük neked ezt a mai reggelt annak meg annyi lehetőségével és mindazokkal az áldásokkal, amelyeket te már a mi számunkra elkészítettél. Kérünk téged, mennyi atyánk, hogy valóban te veled tudjuk végigvinni ezt a mai napot, hogyan énekeltük, hogy te híveid közt jelen vagy szüntelen, add meg, hogy ezt meg is érezzük, add meg, hogy megéljük, hogy te vezeted a mi kezünket, te adsz erőt a feladatok megoldásához, valóban te vagy az, aki kiegészíted a mi szolgálatunkat. Kérünk téged, mennyei atyánk, így most ebben a reménységben a te lelkedért, mostani ige körüli elcsendesedésünkre, áldj meg, szentelj meg, erősíts meg bennünket, szólj hozzánk ma is kegyelmesen. Amen. Mai nap rendelt újszövetségi igeszakaszt olvasom fel teljes mértékben, de egyébként a példabeszédek könyvének, a szintén mai napra rendelt igéjéből lesz végül is az igeszakasz, illetve abból egy vers a igehirdetésnek az alapja, de a kettő az egy ponton találkozik, ezért mondom úgy, hogy mind a kettő felolvasásra kerülhet. És a János evangéliumának a 8. részéből a 21-től a 29-ig terjedő verseket olvasom. Majd Jézus ismét szólt hozzájuk, én elmegyek és keresni fogtok engem, de a bűnötökben haltok meg. Ahova én megyek, oda ti nem jöhettek. Erre ezt mondták a zsidók. Talán megöli magát, hogy azt mondja, ahova én megyek, oda ti nem jöhettek? Ő így folytatta. Ti lentről származtok, én pedig fentről származom. Ti a világból származtok, én nem a világból származom. Ezért mondtam nektek, hogy meghaltok bűneitekben. Mert ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok bűneitekben. Megkérdezték tehát tőle, ki vagy te? Jézus így válaszolt nekik, az, akinek elejétől fogva mondom magamat. Sok mindent kellene mondanom rólatok, és ítélnem felületek, de aki elküldött engem igaz, és én azt mondom a világban, amit tőle hallottam. Ők nem ismerték fel, hogy az atyáról szól nekik. Jézus tehát ezt mondta, amikor felemelitek az emberfiát, akkor tudjátok meg, hogy én vagyok, és önmagamtól nem teszek semmit, hanem ahogyan az atya tanított engem, úgy mondom ezeket. És aki elküldött engem velem van, nem hagyott egyedül, mert mindig azt teszem, ami neki kedves. És a mai napra rendelt példabeszédek könyve beli igéből pedig csak egy verset olvasnék fel, az utolsót, a 15. rész 15. versét. A csüggedőnek mindig rossz napja van, a jó kedvűnek pedig mindig öröme. Kedves testvérek, ez az utolsó mondat példabeszédek könyvének a egyik verse, valóban egy nagyon rövid, szabatos, veretes mondat, tipikus példája a bibliai bölcsesség irodalomnak. Egy olyan fajta mondat, amire szerintem minden fajta bőven magyarázat nélkül úgy rábólintunk, aminek az igazság tartalmát úgy megérezzük, átérezzük, amiből valóban kicsendül az Isten igéjének az ember és élet ismerete. Mindenféle magyarázás és értelmezés nélkül is megállja tehát a helyét a maga egyszerűségében és szavatosságában. Mégis hát az ember lelkésznek a dolga az, hogy hát ezt magyarázza valamelyest. És ugyanakkor azért van ehhez hozzáfűzni való, mert ebből az önmagában is ütős mondatból nekem egy szó úgy megütötte a fülemet, és ez maga a csüggedő, a csüggedés, az elcsüggedés. Mi pedig valahogy az érintett meg engem, vagy az kezdett el engem foglalkoztatni, hogy használjuk-e ezt a szót manapság az egyházon, a templomon, a gyülekezeten kívül. És hogy lehetne megnézni, hogy valóban az emberek szoktak-e manapság elcsüggedni, vagy legalább, hogy ezt a szót használják-e rá. Hát a Google-be gyorsan beütöttem, hogy csüggedés, elcsüggedés különböző formátumban. Az első találat az a szinonima szótár volt, tehát minthogyha egy olyan üzenet jött volna elő, hogy inkább használj valami más szót helyette. Utána pedig ugye bibliai hivatkozások, áhítatók, igehirdetések, tehát ilyen kánoáni nyelven, ilyen insider language-ben megírt különböző történetek. Aztán a harmadik, negyedik oldalon pedig Csehov, aki ilyen nagy elcsüggedő volt, úgy látszik, József Attila, és szép irodalom. de hétköznapi, mindennapi szófordulatokat, blogokat, vlogokat, amiket manapság írnak, hírek, interjúk, tehát ott nem került elő ez a szó, hogy elcsüggedni. Hát örültem, hátradőltem, hogy akkor a mai ember nem csügged el, ezek szerint, nem használja legalábbis ezt a szót. Gondoltam, hogy utána nézek annak, hogy milyen modern szó van, amit esetleg ez lefedhet, és hát a házi pszichológiai szakértőmet, a feleségemet hívtam segítségül, hogy akkor vajon végül is a pszichológia milyen szót, milyen fajta valami pszichopatológiai tünetet feleltet meg ennek, hogy elcsüggedés. És akkor ott így 10 fajtája is előkerült a depressziónak, tehát a végén már majdnem is belekerültünk abból valamelyikbe, melankólia, depresszió, össze-vissza, de egyiket sem tudtuk igazából megfeleltetni. Teljes mértékben azért úgy egyik sem adja vissza azt, amit mi úgy gondoltunk, hogy az lehet az elcsüggedés. És végül, bár lehet, hogy ezzel kellett volna kezdenem, a Szentíráshoz fordultam, kinyitottam a konkordanciát, végig böngésztem, hogy hát a Szentírásban hol és milyen összefüggésben szerepel ez a kifejezés, elcsüggedés, elcsüggedni. És egyébként eléggé meglepett az, amit találtam, mert eddig ez nem került a szemem elé, hogy az elcsüggedés legtöbbször a Szentírásban, elsősorban az Ószövetségben a félelemmel jár együtt. Mikor valaki megijed, elbátortalanodik, fél, az ugyanakkor el is csügged. Például a honfoglalás folyamán Józsué könyvében az Úr, amikor félelmet gerjeszt a kánaánitákban, akkor azok megijednek és elcsügged a szívük. Vagy például az apja ellen lázadó Abszolomot egyik vezére így figyelmezteti, a félelem csüggetté teszi még a legvitézebb embert is, akinek a szíve olyan, mint az oroszláné. Izraelnek a fiai pedig, hogy egy ismertebb történetet hozzak ide, elcsüggednek akkor, amikor azt hiszik, hogy Góliáttal szemben nekik kell kiállni. Félnek és elcsüggednek. Sokszor találkozunk a csüggedéssel a Zsoltárok könyvében, és sokszor találkozunk a prófétáknál is, sőt azt láthatjuk, hogy éppen a zsoltárosok meg a próféták között vannak az igazi nagy elcsüggedők, mint például itt emlékezetünkbe idézhetjük Illést vagy Jeremiást. És ennek a kis kutatásomnak az első tanulsága tehát ez volt, hogy az Istennek az embereit ugyanúgy elő tudja venni az elcsüggedés, mint bárki mást. Nem vagyunk mentesek ettől, mi is belekerülhetünk ebbe az állapotba. És hogyha az elcsüggedésnek az egyik legplasztikusabb példáját, Illés prófétának a megfáradását vizsgáljuk, veszük górcső alá, akkor még inkább szemléletesebbé válik, hogy mi is akkor ez az elcsüggedés. Hallhattuk már az előbb, az elcsüggedés legtöbbször a félelemmel van párhuzamba állítva a Szentírásban. És valamelyest, hogyha Illésnek a történetét nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy az elcsüggedés egy attól való és azáltal gerjesztett félelem, hogy úgy érzem, hogy egyedül maradtam. Úgy érzem, hogy magam vagyok, úgy érzem, hogy az életemet, a harcomat, a kihívásaimat egyedül kell megharcolnom, egyedül kell végigvinnem. Csak magamra számíthatom. Nem akarom bővebben idehozni, ugye Illés megfáradásának a történetét, de milyen szemléletes az a magára maradó próféta, akinek a társait megöli az állambiztonság, és akkor lényegében ő elmenekül, és úgy borul le az Isten előtt, hogy egyedül csak én maradtam meg. Nincsen senki, nincsen aki segítsen, és valamelyest persze ebben az egyedül csak én maradtam megben, ott van az is, hogy az Isten is úgy érzem, hogy elhagyott bennem, engemet. Illés csüggedése olyan szempontból is érdekes, Gyökösi Endre sikerdepressziónak nevezi ezt a fajta dolgot, ami ott történik Illéssel. 10 fajtáját előbb említettem a depressziónak, érdekes, hogy a sikerdepresszió egyébként nincsen közte, de ahogyan Gyökösi Endre mondjuk ezt szépen leírja, hitelt adhatunk annak, hogy valóban van ilyesmi is, mert felfigyelhetünk arra Illés történetében, hogy hiszen őt ez az elcsüggedés, ez éppen hogy életének egy magaslati pontján, magaslati pontja után éri el. egy nagy siker, egy nagy győzelem, ott ropogósra sülnek, a baálpapok az oltár körül megsemmisülnek, ő mellette teszi le a voksát, az Úr ott a Kármel-hegyi Isten ítéletben, hát hátra lehetne dőlni, lehet a gratuláló leveleket beiktatni, számlálgatni, tehát hogy ez a teljes megdicsőülés, a teljes siker, a teljes győzelem, aztán mégiscsak jön egy kis üzenet Jezabel királynőtől, nagy, ahogyan a pápokat elintézted, úgy én halálra foglak keresni téged, és ez a győzedelmes proféta, aki mellett az Isten megbizonyította az ő hatalmát és erejét, megijed, fogja magát, elmenekül, meg akar halni, elcsügged, jaj, egyedül maradtam, nincsen velem senki. És bizony jó erre felfigyelni, hogy van ilyen kedves testvérek, egész modern dolog tehát ez. Van egy nagy siker, egy nagy öröm, akár családban, akár munkahelyen, egy befejezett projekt, egy sikeres végtelent felújítás. Átmentem a vizsgán, végre másfél év után lehozták a tanulmányomat, sikeresen zártam a projektet. Egy magaslati pont, és egyszer csak mégiscsak vissza kell térni a hétköznapoknak a szürkességébe. Megmásztam a hegyet, ott vagyok a csúcson, és mit látok magam előtt? Egy még magasabb hegyet. És akkor hova kerülök le? Hát a legmélyebb völgybe. Minek is másztam meg ezt az előzőt, ha úgyis mögötte csak egy következő lesz? Hát ez az élet, mindig újabb és újabb hegy. Belefárad az ember, megfárad az ember, elcsügged az ember. Illés elcsüggedése mögött is talán ez lehetett, hiába a nagy győzelem, hiába a nagy diadal, ugyanott tartok, mint az elején. Menekülnöm kell, egyedül vagyok, magamra maradtam, úgy érzem, hogy az Isten is elhagyott engem. Mert ez áll az elcsüggedés mögött, ha elveszítem az Urat a szemem elől, nem számolok vele. Elcsügged Izrael, amikor Góliátot kihívja őket, mert nem számolnak azzal, hogy az Isten tud segíteni. Rá Dávid az számol vele. Én a seregek urának a nevében megyek ellened. Senki se akar az Isten nevében harcolni. Senki se vállalja ezt fel, senki se gondolja azt, hogy az Isten harcolott Izraellel. Nem számolnak vele. Jeremiás síralmaiban megvallja, hogy már azt gondoltam, nem lehet reménykednem és bizakodnom az Úrban. Mindig erre gondol, és ezért elcsügged a lelkem. Arra gondoltam, nem lehet reménykednem az Úrban. Nem számolok vele, nem reménykedem, nem bizakodom, automatikusan akkor elcsüggedem. De a mai állítatnak a második és legfontosabb üzenete az, hogy Isten ki akar vonni bennünket ebből az állapotból, ki akar vonni bennünket a csüggedésből. Illés történetében is megszólal a végén, halk és szerint szavával biztosítja a prófétát arról, hogy nem hagyta el, vele van, új erőt ad neki, új küldetést ad neki, értelmet, célt ad az életének. Jeremiás is nagyon szép, ott a Jeremiás síralmai 3:20-ban ez a mondat, hogy újra meggondolja. De ha azért újra átgondolom, de azért, ha újra végül is én számolok az Istennel, és azzal, hogy ő kicsoda, azzal, hogy ő van, azzal, hogy ő szeret engem, akkor reménykedni kezdek. Az egyik legszebb bizonyságtételét mondja el itt Jeremiás, szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma. Minden reggel megújul, nagy a te hűséged. Minden egyes hegymászáskor, minden egyes reggelen megújul az Istennek a kegyelme. Minden egyes reggel biztosít bennünket arról, hogy igen, ő van, és ő velünk van. Jónás prófétával ezt mondatja, amikor elcsüggett a lelkem, az Úrra gondoltam, és imádságom eljutott hozzá. Ézsaiással pedig ezt, ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened. És Istennek ez a biztatása, ez a halk és szerint szava a legteljesebben Jézus Krisztusban fejeződött ki számunkra. És ezért is illik eléggé sok áttételen keresztül persze a mai napi újszövetségi ige is ehhez a példabeszédek beli bölcsességirodalmi mondáshoz. Ez felolvasásra került, ugye az újszövetségi ige, azt mondja ebben Jézus, akkor tudjátok meg, hogy én vagyok. Csak fura ez, mert nem azt kérdezik a zsidók ott, a kétkedők, hogy akkor te vagy-e vagy nem, hanem az a kérdés, hogy akkor te most ki vagy. És mégis Jézus azt tartja fontosnak, hogy az lesz bizonyossá az ő kereszthalála és feltámadása által, hogy ő van. És János evangélium amúgy is ugye híres az én vagyok mondásokról, úgy szemlélteti, úgy ábrázolja ki Jézus Krisztus a maga küldetését, hogy különböző dolgokhoz hasonlítja végül is magát, azokkal azonosítja magát, de mégis, ami sokkal fontosabb ezekből az én vagyok mondásokból is, és itt is ebből a mondásból is, akkor tudjátok meg, hogy én vagyok, hogy ez egyfajta nagy isteni bemutatkozás. És elsősorban ez nem arról szól, hogy milyen az Isten, hogy ki az Isten, hanem arról szól, hogy az Isten van. Az égő csipkebokornak a vagyok, aki vagyokja csendül ki ebből a jézusi szóból. Vagy Ézsaiás könyvének meg annyi én vagyok az Úr mondata az, amit végül is Jézus is használ, mert ő játszik, amivel mint egy ő azonosítja magát a vagyokkal, azzal, aki van, az Istennel, világnak teremtőivel és fenntartójával. Ezt erősíti meg ma is az újszövetségi ige is, és ez az, ami minden csüggedésből ki tud bennünket vonni, az Úr van. Van, él, létezik, ezért nem kell félned, ezért nem kell elcsüggedned. Ha elcsüggedsz, akkor gondolhatsz erre. Újra meggondolhatod, ahogyan Ézsaiás, Jeremiás is meggondolta. Szeret az Úr, ezért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma, minden reggel megújul, nagy a te hűséged. És végül pedig búcsú beszédében Jézus Krisztus, amikor az ő lelkét ígéri, amely majd zálog lesz, és tanúsítója, megpecsételője mind annak, amit ő nekünk üzent és hagyott, ott is a csüggedés előkerül, ezt mondja, ezért ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. Mert jön majd a Szentlélek, és ő lesz majd az, aki bizonyságot tesz mindarról, amit én mondtam nektek, amit én rátok bíztam. És amiben a legfontosabb pedig az, hogy én létezem, én vagyok, és én élek. És ezért lehet neked minden napod ünnep. Ezért kerülhetsz ki te a csüggedésből, ezért kerülhet le a névtábládról ez, hogy a csüggedő, és ezért kerülhet mellé esetleg az, hogy a jókedvű, és ezért válhat valóra ez a példabeszédekbeli ige. A csüggedőnek mindig rossz napja van, de a jókedvűnek mindig öröme. Amen. Imádságra csendesedjünk el. Menj, Atyánk, köszönjük neked igédnek a szavát, és valóban, ha nem is foglalkozunk vele, meg olyan sokszor nem is annyira tudatosan vezetjük az életünket, csak így a mindennapoknak a automatizmusai, azok így visznek bennünket tovább. Mégis köszönjük, hogyha néha-néha megállítasz, és néha-néha szembesítesz a mi életünknek a valóságával, igazi értelmével és céljával. És te látod, mennyei Atyánk, hogy valóban hányszor van úgy, hogy megmászunk egy hegyet, ott van a következő, és egy picit megtorpanunk, egy picit elgyengülünk, megfáradunk, talán elcsüggedünk is. Kérünk téged, mennyei Atyánk, hogy újra és újra a te lelked idézze szemünk elé a te valóságodat. Azt, hogy valóban több a mi életünk, mint a mindennapi rutin és automatizmusok, több a mi szolgálatunk, mint egy külsődleges, intézményes szolgálat, tudjunk valóban lelkiek, valóban olyanok lenni, akiket megérint, akinek a képviseletében is járunk. És kérünk téged, mennyei Atyánk, arra, hogy elcsüggedéseinkben, nehézségeinkben legyen ott a felismerés, hogy hát te hiszem, a múltban is megerősítettél bennünket. Hát te hiszen adtál a régmúltban is szabadítást, akkor is kivontad a kardodat, akkor is győztél helyettünk, akkor is ott voltál velünk a viharban. Kérünk téged, mennyei Atyánk, hogy ebből erőt meríthessünk, és valóban mindig megerősödhessünk abban, hogy hát te hiszen a jelenben és a jövőben sem fogsz magunkra hagyni bennünket. hanem majd ezen életen túl is te velünk vagy, bevezetsz bennünket örök hajlékodba, soha véget nem érő dicsőségednek, szeretetednek a birodalmába. Kérünk téged, hogy addig menve is, mindig újra és újra tudjuk a te lelked által hozzád emelni a mi szemünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.